Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód egy egészen elképesztő könyvről szól, az Ördög Bibliájáról. Más néven a Codex Gigasról, ami a világ valószínűleg legnagyobb kézzel írott könyve a középkorból. A könyv és a története annyira különös, hogy sokáig a világ 8. csodájaként emlegették. Hermanus a szerzetes hallotta a lépteket a kőfolyoson. Jönnek. Összeszorult szívvel várta, hogy a kolostori cellájának durva fajtaja kinyíljon. A szerzetesek benyomultak a kis cellába, némaságuk folytogató volt. Az apát és társai arcai az idegesen mozgó fagyúgyertyák fényében keménynek és zordnak tűntek. Villám hasított az éjszakába és jelezte a vihar érkeztét. Hermanus, akárcsak szerzetes testvérei, önkéntes szegénységben, szüzességben és minden testi élvezetről való lemondásban él. Rongyokat hord, alig alszik, és fenyíti saját magát. Ám Hermanus hatalmas bűnt követett el, olyat, amelyet az apátság történetében még soha senki. A keménykezű apát megtiltotta mindenkinek, hogy valahogy csak megemlítsék ezt az esetet. Sem kimondani, sem írni nem volt szabad róla. Soha. A bűnös most ott térdel az apát előtt, aki érces hangon drákói büntetés szab ki rá. A nap felkeltével élve befalazzák saját cellájába. Hermanus hullafehér arca könnyeitől nedves. A vihar a kolostor körül most tombolni kezd, egyre erősödni látszik. Hermanus könyörög az életéért, esdekel bocsánatért, fohászkodik, de az apát hajthatatlan marad. A szerzetes, aki az életét csendben, a tudományok tanulmányozásával töltötte, életének ebben a legnagyobb kétségbeesésében fogadalmat tesz. Megesküszik, hogy a rend és a kolostor számára egy olyan könyvet fog írni, amelyhez hasonlót még nem látott a világ. A hatalmas mű az emberiség egész felhalmozott tudását fogja tartalmazni. Egy könyv, amely örök dicsőséget jelentene a kolostor számára. Az apát elgondolkozott, fürkészve nézte a remegő szerzetest a lábai előtt. A másodpercek óráknak tűntek. A vihar, mintha közvetlenül az ablak alatt tombolt volna. Az apát végül is beleegyezett. Egy feltétellel. Pontosan egy napot adott a szerzetesnek, hogy elkészítse a könyvét. 24 óra halasztást. Egy perccel sem többet. A könyvet egyetlen nap alatt kell befejeznie, különben az élve befalazást elkerülhetetlenül végrehajtják. Ez őrült vállalkozásnak tűnt, amely kezdetektől fogva kudarcra volt ítélve. De Herman azonnal munkához látott. Leült a csupasz kamrában az asztalához, és az életéért írt. Szóról szóra, sorról sorra, sietve vetette pergamenre a szöveget, de a mondatok között rohant az idő. A pislákoló gyertyája fényében írt, mert már régen leszállt az éj. Csak írt és írt, de már közeledett a hajnal. Eltelt a nap. Nem tudja befejezni a munkát. Képtelenség. Jönni fognak, és hozzák a köveket. Felépítik a falat. Soha nem látja többé a napvilágot. Nincs menekvés. Minden egyes perccel, ami eltelt, egyre jobban tudatosult benne, hogy nem lesz képes tartani az ígéretét. Hermanus legmélyebb kétségbeesésében az emberen túli erőkhöz fohászkodott és segítségért imádkozott. De Isten nem válaszolt. A szerzetes végső elkeseredésében a bukott angyalt, Lucifert kérte, hogy segítsen neki a legnagyobb szükségében. Cserébe megkapja, amit csak akar. A sötétség ura meghallotta a szerzetes könyörgését, megjelent a kis kolostori cellában, és pillanatok alatt befejezte a gigantikus munkát. Az egyik oldalon, mint egy aláírásként, az ördög önmagát tette halhatatlanná, mint a mű valódi szerzőjét. Egy kép az ördögöt ábrázolja, teljes valójában, hátborzongató alakjában. A kiszabott 24 óra elteltével Herman megmutatta a könyvet az apátnak és a többi szerzetesnek. Az életét ugyan megmentette, de a lelkét a paktum örökre a sötét oldalhoz kötötte. Így szól a legenda, amely ehhez a furcsa könyvhöz kötődik. És most nézzük, hogyan is néz ki ez a könyv. A kódex oldalai 89 centi magasak és 49 centi szélesek. Ezzel valószínűleg a világ legnagyobb fennmaradt középkori kézirata. A kézirat egyetlen kötetbe van kötve, vastag fatáblákkal és fehér bőrkötéssel. A táblákat különböző fém ornamentumok díszítik, amelyek közül a legszembetűnőbb egy korona. Mindkét táblán egyébként fém ornamentumok találhatók, négy sarokdísz és egy középső. A sarokdíszeket egyenként két griff madár díszíti. A szakértők becslése szerint a könyvet a 13. század elején írhatták. A Codex Gigas szinte kizárólag Caroling minuszkulás betűkkel íródott, egy olyan középkori írásmóddal, amely nagyon hasonlít a ma használt betűkhöz. Ezt a 9. században fejlesztették ki, és egészen a 12. századig széles körben használták. Más szóval ez az írás a Codex Gigas megírásakor már elavult volt. A szöveget két oszlopos elrendezésben oldalanként 106 sorral írták. A betűk magassága 2,5-3 mm között van, ami egy ilyen nagy könyv esetében nagyon kicsi. A kis betűkkel és az oldalanként is sok sorral általában az írnok képes volt a szöveget egy kezelhető oldalszámba belesűríteni. Az ördögi biblia művészi díszítése 5 képből áll. 3 a margón, 2 pedig egy egész oldalt tölt ki. Ezen kívül még 77 színes monogram díszíti az egyes oldalakat. De mielőtt kinyitnánk a könyvet és megtudnánk, mi van benne, nézzük a további útját napjainkig. A legenda szerint néhány évtizeddel később a Biblia már nagy hírnévre tett szert. Ám a kódexet birtokló podlázsicei Benc és Kolostor időközben a pénzügyi csőd szélére jutott. Sürgősen pénzre volt szükségük, ezért az apát úgy döntött, hogy eladja az ördög bibliáját egy másik kolostornak. Az ilyen mű státuszszimbólum volt, és minden kolostor számára nagy megtiszteltetést és presztízst jelentett. És állítólag így történt, hogy a Codex Gigas ironikus módon a fekete szerzetesektől, a benzésektől, a fehér szerzetesekhez került át. Az első oldalon található megjegyzésnek köszönhetően ugyan tudjuk, hogy a Codex Gigas első ismert tulajdonosa a podlázsicei kolostor volt Csehországban 1230-ban, a szakértők azonban kizárják, hogy a kézirat ott készült volna. A kolostor túlságosan kicsi és szegény volt ahhoz, hogy egy ilyen mamut projektre vállalkozhasson, mivel az elkészítése ugye hatalmas összegbe került. Pest is és a csontkápolna. Nem telt el sok idő, és a Codex Gigas újra útnak indult. Az ördögi biblia új tulajdonosai a kódexet a Prága melletti Sedlec városának kolostorába vitték. Ott a hatalmas könyv kiemelt helyet kapott. Megáldották, és elhelyezték a Golgota földjével együtt. Röviddel megérkezése után azonban búvópest is kezdett terjedni Sedlec környékén, és rövid idő alatt sok tízezer ember halt meg. A kolostor temetői már nem tudták befogadni a holttesteket, és a járvány végén több mint 30 ezer halottat tároltak ott. A Sedlenci kolostor csontkápolnájában van ma Európa egyik legnagyobb tömegsírja. Számtalan emberi csontokból készült szobor található itt, például egy hatalmas csillár, vagy egy hatalmas kehely, oszlopok, vagy faldíszek. Ha érdekel, többek között a csontkápolnáról is posztoltam az Instagram oldalamon, sok más képpel együtt. Nostradamus. Az ördögi biblia története 1565-ben Ausztriában folytatódik. Második Rudolf, trónörökös, várt Michel de Nostradam, azaz Nostradamus által készített horoszkópjára. Ebben a nagy jós megjövendölte neki, hogy ha apja meghal, ő lesz a trónörökös, és hogy a szent római császári cím is rászáll. Mai tudásunk szerint ez a horoszkóp volt a kiinduló pontja második Rudolf egész életre szóló okkultista érdeklődésének, vagy inkább megszállottságának. Az évek múlásával érdeklődése egyfajta mániává vált, és mindent gyűjteni kezdett, ami az okkultizmussal volt kapcsolatos. Könyveket, formulákat, eszközöket, élő és holt állatokat, festményeket, szobrokat és más kuriózumokat. De gyűjteményének hiányzott legfontosabb darabja az ördög bibliája. Minden áron meg akarta szerezni a kódexet, ezért kedveskedni kezdett ezzel azzal a bencés kolostornak, és tiszteletét tette náluk. A terve bevált, 1594-ben a kolostor egyik apátja Prágába vitte a Codex Gigast, és kölcsönadta Rudolfnak. Neki azonban feltétlenül nem volt szándékában visszaadni a kódexet. A király ezután csak az ördögi biblia tanulmányozásának szentelte az életét. Egyre jobban került a nyilvánosságot, paranoiás és kiszámíthatatlan lett. Nem telt el sok idő, mire megkérdőjeleződött az uralkodói képessége, és végül a saját családja taszította le a trónról. Amikor meghalt, nem hagyott utódokat, királysága ellenségei kezébe került. A 30 éves háború utolsó évében svéd katonák kifosztották a kastélyát, és elkobozták az ördögi Bibliát, valamint számos más tárgyat. Svéd Krisztina, a fanatikus katolikus. Az impozáns könyvet a svéd hadsereg biztonságba helyezte és Stockholmba szállította. A svéd tisztek a különleges Bibliát az uralkodójuknak, Krisztina svéd királynőnek akarták ajándékozni, abban a reményben, hogy tetszeni fog neki a rendkívüli hadizsákmány. A könyv a királyi palota könyvtárába került. Egy hivatalos katalógusban még ma is megtalálható az a feljegyzés, hogy Krisztina az elkobzott kéziratok közül az ördögi Bibliát tartotta a legértékesebbnek. Azonban alig 10 évvel később a történet szokatlan fordulatot vett. Krisztina áttért a katolikus hitre, fanatikus hívővé vált és Rómába vándorolt, hogy ott önkéntes száműzetésben éljen. Csak legfontosabb dolgait vitte magával. A Codex Gigast azonban hátrahagyta. Tűzvész. 1697. május 7-én, egy pénteki napon, az épp elhunyt 11. Károly svéd királyt ravatalozták fel a Trekronor kastélyban, amikor hirtelen tűz ütött ki. Szobáról szobára pusztítottak a lángok. Az emberek pánikszerűen ürítették ki a várat, próbálták menteni, ami menthető volt. A király holttestét, értéktárgyait és könyveit, közöttük a Codex Gigast. A könyv gyűjtemény nagy részét azonban sajnos felemésztették a lángok. A 24.500 könyvből és 1.400 kéziratból mindössze 6.000 könyv és 300 kézirat menekült meg. Két szolga egy ablakhoz cipelte a 75 kg-os Codex Gigast és kidobták. A Codex csak enyhén sérült meg, ám állítólag ráesett egy ablak alatt álló emberre, aki meghalt. Lehet kételkedni a történet valódiságában, de az biztos, hogy a könyv nem sérült meg súlyosan az eset során. Most pedig pillantsunk bele a könyvbe, mit lehet a tartalmáról elmondani. Még ha a híres ördög képét, amelyről mindjárt szó lesz, figyelmen kívül is hadnánk, a Codex Gigast akkor is olyan szövegek gyűjteménye, amelyek ilyen formában sehol máshol nem léteznek. Az olyan bibliák, amelyek a Biblia összes könyvét egyetlen kötetben tartalmazzák, elég ritkák voltak a korai középkorban, és csak a 13. században váltak általánossá. A középkori latin nyelvű Biblia nem volt szabványosított. Tartalma több szempontból is különbözött a modern Bibliától. Egyes változatok több kötetből, mások egyetlen egyből álltak. Egyesek nagyobbak, mások kisebbek voltak. A Biblia szövegének latin fordítása néha megegyezett a mai Bibliában találhatóval, de néhány esetben sokkal régebbi volt. A könyvek sorrendje is folyton változott. Ami szintén nagyon érdekes és furcsa a Codex Gigastban az az, hogy a már elkészült könyvből 8 lap hiányzik. Nem tudni ki és miért vágta ki az oldalakat, és ami a legfontosabb, az sem, hogy mi volt azokon az oldalakon. A Codex Gigast a teljes Biblián kívül 5 másik hosszú szöveget is tartalmaz. Ezek célja valószínű az volt, hogy megkönnyítsék az olvasó számára a bibliai szövegek megértését. A Codex Gigastban található hosszabb szövegek közül 2 Josephus Flavius írt, a zsidók régiségei és a zsidó háború címmel. Josephus a keresztény egyház az ókor nagy történészének tekintette, és egészen a 17. század végéig a legolvasottabb ókori író volt. Egy másik hatalmas mű a könyvben egy korai enciklopédia. Isidorus, szebiai püspök etimológiai című könyve a középkor legnépszerűbb enciklopédiája volt. Ez volt az első enciklopédia, amelyet keresztény író készített anélkül, hogy az ókori latin irodalom mintájára készült volna. Az volt a célja, hogy úgymond bevezetést nyújtson az ókori ismeretekbe, hogy eligazítsa az új keresztényeket, és bemutassa, hogy mi vezetett a római egyház létrejöttéhez. A nyelvtantól, retorikától és a geometriától kezdve a szociológián, a jogtudományokon és a filozófián át szinte mindent tartalmaz. Sőt, még szórakozással és öltözködéssel kapcsolatos szövegek is vannak benne. Szintén nagy terjedelmű az Ars Medicinae, az orvoslás művészete, amely az orvostudományról, valamint a diagnosztikáról szóló szövegeket tartalmaz. A kompendium magját Hippokratész aforizmái képezik, amelyek a jól ismert mondattal kezdődnek: az élet rövid, a művészet örök, az alkalom mulandó, a tapasztalat csalfa, az igazság nehezen kifürkészhető. Végül a hosszú, nem vallásos művek közül az utolsó a prágai Kozma cseh krónikája, amely eredetileg úgy 1100 körül keletkezhetett. A krónika az első olyan mű, amely Csehország történelméről szól, ezért a cseh történelmírás történetírás fontos forrása. Bár a krónika általában több mint 200 oldalas, a hatalmas Kódex Gigász 11 lapján elfér. A Kódex Gigász tartalmaz néhány furcsa, rövid szöveget is. Ott van például egy bűnvallomás, amely 5 oldal hosszú, és közvetlenül a mennyei Jeruzsálemet és az ördögöt tartalmazó lap előtt jelenik meg. Egy ismeretlen egyházi személy, talán Hermanus, meggyónja a bűneit, és bocsánatért és kegyelemért könyörög. A bűnök ilyen elképesztő nagy száma az emberek gyengeségét hivatott hangsúlyozni. A bűnlisták nagyon hosszúak voltak abban az időben, különösen a középkor korai szakaszában. Ezek a bűnök teljes katalógusai voltak, amelyek a kisebb és nagyobb bűnök keverékéből álltak. A kézirat egy másik furcsa vonása a démoni idézések jelenléte. Az ördög arcképe után megjelenő oldal 3 varázsigét és 2 varázsformulát is tartalmaz. Ezeket a varázslatokat az ördögűzés során szokták használni. Talán azért helyezték el őket, hogy ellensúlyozzák az ördögöt. A varázsigék célja a hirtelen fellépő betegségek és például a lázas állapotok gyógyítása, míg más formulák leírják, hogyan lehet különböző rituálékkal például tolvajokat elfogni. Ezeket a varázsigéket a középkorban különböző kontextusokban használták egyházon belül és kívül egyaránt. Az utolsó jelentős rövid szöveg egy naptár, amely felsorolja azokat a napokat, amelyeken a szenteket ünnepelték, és azokat, amelyeken a hívőknek meg kellett emlékezniük a csehországi egyházon belüli és kívüli személyek halálának dátumairól. A naptár egyébként másképp számolja a dátumokat, illetve méri az időt, mint a modern naptárak. Minden hónapban 3 fő nap volt. A hónap többi napját aszerint nevezték el, hogy hány nap maradt a következő fő napig. A Kódex Gigász egyébként 1539 gyászjelentést is tartalmaz, és ezeknek csak egy töredékét, 2,5%-át sikerült a mai napig azonosítani. Végül a Kódex Gigász valamivel több mint 50 különböző jegyzetet tartalmaz, amelyek az évek során kerültek belé. Nagy részük az itt jártam műfajba tartozik, vagyis különböző emberek jegyezték fel a nevüket, általában egy rövid megjegyzéssel párosítva. Az utolsó bejegyzések az 1800-as évekből származnak, amikor is 2 cseh kutató beleírta a neveiket a kódexbe. De most végre vegyük közelebbről szemügyre a híres oldalt. A 291. oldalon található az ördög egész testes ábrázolása, amelyet egy rejtélyes árnyék vesz körül. Ez az árnyék kizárólag csak azon az oldalon található, ahol az ördög képe van. A középkorban az emberek féltek az ördögtől, és az illusztrációkon gyakran csak a sátán feje volt látható. Ebből a korszakból nagyon kevés egész testes ábrázolás létezik, és ezt a néhányat is mindig szándékosan nagyon kicsire festették. A gonosz, közel 1 méter magas képe ellentmondott a kor gondolkodásának és szokásainak, és mégis pontosan ez található a Kódex Gigászban. Az ördögöt ugyan gyakran ábrázolják a középkori művészetben, de a Kódex Gigászban található portré rendkívül szokatlan, mivel egy egész oldalas ábrázolás, amely csak az ördögöt mutatja. A képen az ördögöt egy kietlen tájban látjuk, amelyet 2 magas torony keretez. Guggolva, felemelt karokkal ül, 4 ujja és 4 lábúja van. Ruhája mindössze hermelin ágyékkötőből áll. A hermelin általában a királyi családhoz kapcsolódik, és itt valószínűleg azért használták, hogy kihangsúlyozzák az ördögnek a sötétség fejedelmeként betöltött pozícióját. Szája fedély nyitott, láthatók apró, fehér fogai. A szájából hosszú, vörös, kétágú vagy villás nyelv áll ki. Az ördöggel ellentétes oldalon a mennyei város illusztrációja található. Ez valószínűleg a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében említett Új Jeruzsálem ábrázolása. Az egymás mellett fekvő mennyország és sátán az emberiség küzdelmét ábrázolhatja. A képek elhelyezése kiemeli a különbséget egyrészt a remény és az üdvösség, másrészt a sötétség és a gonoszság szimbólumai között. Nyilván neked is megfordult a kérdés a fejedben arról, hogy mit mond a tudomány erről a könyvről. Mivel a könyvnyomtatást csak a 15. században találták fel, addig mindent szerzetesek másoltak kézzel, újra és újra a kis kolostori celláikban. A szerzetesek munkáját általában nem ellenőrizték, így a kéziratok egyes példányaiban több változás is becsúszhatott. Helyesírási, fordítási hibák, kihagyott részek, mert a szerzetes nem tudta elolvasni az előtt kézírását, vagy az egyház utasítására, mert bizonyos dolgok vagy interpretálások megváltoztak. Ezért van az, hogy a különböző korokból származó, még latin nyelvű bibliák gyakran jelentős eltéréseket mutatnak. És ahogy a szentírások szövegezése is másolatról másolatra változott, úgy változott az öltök ábrázolása is. Egy nemzetközi szakértői csoport néhány napig tanulmányozhatta a könyvet. A csapat a szövegek és az illusztrációk pontos elemzésével, kézírás mintákkal, törvényszéki vizsgálatokkal, valamint színpigment és papírusz vizsgálatokkal kívánta megfejteni az öltöki biblia rejtélyeit. Továbbá tisztázni akartak néhány kérdést, amelyek már évszázadok óta megválaszolatlanok voltak. Mégpedig, mennyi ideig tarthatott valóban megírni a kódexet? Ki írta, vagy kik írták a kódex gigászt? És honnan jönnek az árnyékok az ördög oldalán? Nézzük a szakértői csoport válaszait ezekre a kérdésekre. Mennyi ideig tarthatott valóban megírni a kódexet? A legenda szerint az ördög bibliája egyetlen éjszaka alatt íródott. Ez nyilván lehetetlen teljesítmény, még akkor is, ha az egész kolostor egyszerre dolgozott volna rajta. A szakértők tehát először azt vizsgálták, hogy mennyi időbe telhetett egy ilyen mű megírása. Azonban még nekik is nehéz volt pontosan meghatározni a kivitelezés idejét, vagy hosszát. Az írnok egy nap alatt írhatott meg egy 106 soros oszlopot. Ha napi 6 órát dolgozott és heti 6 napot írt, akkor a kézirat körülbelül 5 év alatt készülhetett el. A szerzeteseknek azonban szigorú időbeosztásuk volt, így naponta csak néhány óra jutott az írásra, és a puszta írás csak egy kis részét tette ki a könyv elkészítéséhez szükséges munkának. Ha az írnok szerzetes volt, akkor maximum napi 3 órát dolgozhatott, ami azt jelenti, hogy a kódex megírása akár 10 évig is eltarthatott. Aztán ott voltak a szövegjavítások, valamint a díszített kezdőbetűk és a bonyolult rajzok, mint például az ördögé, ami átlagosan 2-3 napi munkát jelenthetett. Ha ezeket és más tényezőket is figyelembe veszük, akkor gyorsan eljutunk 20-25-30 év munkához. Ki írta, illetve kik írták a Codex Gigast? A szakértők a kézírást is elemezték. Elképedve tapasztalták, hogy az írás megdöbbentően következetes. Nincsenek változások a kézíráson, ami igazán figyelemre méltó teljesítmény, ha valaki akár 30 éven keresztül ír egy könyvet. 30 év nagy idő. Néha beteg az ember, megöregszik, elkezdhet remegni a keze, megromolhatott a látása. A szakértők azonban ennek egyáltalán semmi jelét nem látják az írásban. Teljesen biztosak abban, hogy a Codex Gigast egyetlen személy írta, és erre utal a tinta is, amelynek összetétele a könyv írása során egyszer sem változott. A könyv tényleges szerzője a mai napig ismeretlen. A szerző neve után kutatva a szakértők egyetlen névre bukkantak. Hermanus Inclusus. Ami nem egy igazi név. Az inclusus szót talán úgy lehetne lefordítani, hogy remete, vagy visszavonult, vagy a külvilágtól elzárkózó. A szakértők meg vannak győződve arról, hogy a Codex Gigast egy magányos szerzetes életének remek műve. Abban az időben meglehetősen gyakori volt, hogy egyes szerzetesek önszántukból egyfajta száműzetésbe vonultak, hogy megalkothassák életművüket. Ami ebben az esetben a világ legnagyobb kézzel írott könyvét, a Codex Gigast megalkotását eredményezte. A csoport számára világos volt, hogy az ördögi biblia legendája csupán egy jól hangzó sztori. Egy rejtély azonban továbbra is felmaradt. Az ördögöt és az öt körülvevő oldalon levő különös árnyék. Az első feltételezés szerint a nagy tűz okozta a perzselés nyomokat, de ezt az elméletet hamar megcáfolták. A rejtély megoldása valamivel összetettebb. Abban az időben vellumra volt szükség, amire a szöveget írták. Itt csak zárójelben. A pergamen megnevezés általánosságban minden állati bőrből készített, írásra alkalmas anyagra használták. Eredetileg azonban csak a kecske vagy jó bőrből készült anyag volt, pergament. A marha vagy borjú bőre a vellum kifejezést használták. Az ördög bibliájának elkészítéséhez körülbelül 160 borjú bőre volt szükség, ami zárójelben igencsak drága mulatság volt. De vissza a laborvizsgálathoz. Ezek kimutatták, hogy az UV-fény az évek során elszínezi a vellumot. Egy szimuláció, amelyben a vellumot 500 éven át napfénynek tették ki, pontosan az ördögi biblia elszíneződési mintáját eredményezte. Az ördög körüli furcsa árnyékok tehát nem mások, mint a napfény okozta elszíneződések. Az a tény, hogy ezek az árnyékok csak az ördög képénél láthatóak a lapon, azt mutatja, hogy a korabeli embereket mennyire lenyűgözte ez a kép. Ez a lap volt a Codex Gigast leggyakrabban megnyitott lapja, amit egyébként a vellumon látható szennyeződés maradványok is mutatnak. Kódex Gigász ma. A könyv még ma is rabul ejti az embereket. Amikor 2007-ben egy ideig kiállították csehországi otthonában, a világ minden tájáról 10 000-ek utaztak oda, hogy saját szemükkel láthassák az ördög bibliáját. A Kódex Gigász ma a stockholmi svéd királyi nemzeti könyvtárban, illetve annak kincstártermében egy speciális vitrínben tekinthető meg, ami megvédi a fénytől, a hőtől és a nedvességtől. Aki szeretné átböngészni a művet és megnézni az ördög híres portréját, a vitrín melletti digitális képernyőn megteheti. Viszont a kódexet le is lehet tölteni, mivel minden egyes oldalát digitalizálták és nyilvánosan közzétették az interneten. Ha érdekel, a linket megtalálod az epizód leírásában. És mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mielőtt elbúcsúznék, köszönetnyilvánítással tartozom. Március 15-én lesz 1 éves az Attágító Podcast. Ami először vicces hobbinak indult, elméletileg 5 perces epizódokkal, ez alatt az 1 év alatt számomra hihetetlen nagy dologgá alakult át. Soha nem gondoltam volna, hogy maroknyi emberen kívül bárkit is érdekelne, amit mondok. Mára viszont már sok-sok ezen hallgatják és töltik le az epizódokat, amiket egy kávé mellett, könyvekkel elbarikádozva, vagy a metron ővel rakok össze. Köszönöm neked, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy itt voltál velem ez alatt az idő alatt, és köszönöm, ha az Instagramon rám írtál, és megismerkedhettem veled. Hamarosan újra jelentkezem, jöhet a 2. év. Addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!